Szép napot mindenkinek, ez itt a Pontjókor, és vendégem Pere Martoni Krisztina, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetője, aki azt mondja magáról, hogy és olykor-olykor színésznő, és akit köszöntök, szia, szép napot neked.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
És ez az olykor-olykor, hát azért menjünk ebbe bele, tehát te nagyon hosszú évekig színésznőként éltél itt Magyarországon, aztán utána elmentél Amerikába, és itt hagytad a színpadot.
Igen,
meg egyáltalán
kicsit elmentem 20 év szabadságra.
Igen, és amikor visszajöttél, akkor is a művészet és a kultúra közelében vagy és maradtál, de egy másik oldalról, ugye ez a művészeti
vezetés.
Igen. És egyébként egyszer azt mondtad, hogy hát ez nem az a folyó, amiben beleléptél, amiből kiléptél, tehát amikor te visszajöttél, teljesen más volt. Mi lenne, egy picit beszélnénk erről? És
jó.
Akkor így a te mai kultúráról alkotott képed, aztán utána menjünk bele, hogy egyébként pedig egy frissen bemutatandó darabban játszol, arra is ki fogunk térni, hiszen ez is fontos. Na, szóval, amikor elmentél, oké, 20 év, Amerika, ott például, ott nem volt ilyen lehetőség, vagy nem is volt ilyen kedved?
Egyáltalán nem gondoltam, hogy én ott színésznő lehetek, mert nagyon két lábbal a földön járok, és reálisan látom a dolgokat, de valahogy mégis besodródtam, akaratom, tényleg akaratom ellenére. Úgyhogy egy 4 évig játszottam is színpadon, és aztán abba hagytam, mert nem bírtam magam hallgatni angolul beszélni a színpadon, és ez annyira leblokkolt engem, mert ez egy másfajta tudatnak a jelenlétét igényli a színpadon, a matematikai agyadnak, hogy jól mondd a szavakat, hogy ne bakizzál, mert a bakiból nem tudsz olyan otthonosan kilépni, mint magyar nyelven, mint a saját nyelveden, és minél jobb színháziba kerültem, tehát erősebb színházba, annál jobban követelték a tökéletes akcentus nélküli angolt, és miután én 43 éves voltam, amikor kimentem, erre már az én agyam nem volt alkalmas, nem volt kíváncsi, hogy ilyen mélységében az angol nyelvet elsajátítsa. És így fájó szívvel abba hagytam, és elmentem bánatomba fát vágni Kanadába. Kivágtam magamból ezt a bánatot.
De most ezt komolyan mondod?
Igen, ez volt a terápiám, hogy favágónak álltam. Ilyen lelki bánatokat mindig nagyon erős fizikai aktivitással
lehet, igen.
Gyógyítom, és természetbe kell menni, ha nagy a bánatod. Nekem soha nem volt se pszichológusom, se coachom, se semmi, én önmagamat elég jól kezelem ez ügyben. Na, de most ez túl messzire megy ez a történet. Lényeg az, hogy boldogan éltem, még meg nem haltam Amerikába, aztán a COVID miatt itt ragadtam, és nagyon rövid időn belül a Benkő Nóra felkért arra, hogy nem vállalnám el ezt a pozíciót a Városmajorba. Ez meg azért történhetett, mert tudvalévő volt rólam, hogy amikor hazajártam Amerikából, akkor ez a hihetetlen színházi hiányomat úgy pótoltam, hogy eszetlenül jártam minden színházba. Tehát mindenki tudta rólam, hogy én nagyon sokat láttam, és akkor így...
És akkor használjuk azt, hogy a te szemed ebből mit és hogyan fordít, mit lát értéknek, mi az, amit be kell mutatni, mit kinek kell bemutatni,
igen, ugye? Igen. Tehát én válogatom össze a programot, hogy mondjam, híres Városmajori Szemlét, ami egy zsűrizett program, határon túl és vidéki társulatok befogadására szolgál, vagy megmutattatására. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy most is ez a fő foglalkozásom, hogy rengeteg színházat nézek, és ezeknek a procedúráknak a beindításába is szervesen részt veszek, hogy egy produkciót elindítani, árajánlat, riderek,
stb. Ez nagyon fontos, mondhatnám úgy, hogy ilyen kapuőri feladat, mert akkor te vagy az, aki eljár a vidéki színházakba, határon túlra.
A Benkő Nóra úgy hív engem, hogy én vagyok az ő szeme. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő az én főnököm, ő az, aki végső igent mond dolgokra, de az ízlésünk az nagyon tesztelve volt, hogy mit gondolunk miről, tehát nagyon egyformán gondolkozunk, úgyhogy ezért teljes bizalmat élvezek Tehát elhiszi nekem, ha valamire azt mondom, hogy jó, vagy nem jó, és így nagyon jól működünk együtt.
Egyébként csináltam vele egyszer interjút, szerintem a tavalyi évadban, és igen, mesélt rólad, és erről, hogy, és én nekem tudod, mi jut eszembe, te vagy az a szeme, aki messzire el is lát. Tehát ami azt jelenti, hogy tényleg látod, hogy mi történik, és ez ma Magyarországon egyébként egy nagy hiány, és ezt tudom, hogy a vidéki színházaknak nagy fájdalma.
Bizony, nem divat vidékre járni színházba, de sajnos a szakma sem nézi egymást, ez a fájdalmas igazság, hogy
hát igen.
Ritkán találkozom kollégákkal, akik egymást nézik, de ez nem feltétlen azért van, mert nem akarják nézni, hanem egy olyan gyár jellege lett a magyar színházaknak, olyan mérhetetlenül teljesíteniük kell, hogy nem csodálkozom, hogyha van egy szabad estéje, akkor inkább otthon van, és a köldökét nézi, vagy a családját.
Igen, viszont ugyanakkor ezzel elvész tényleg valami, ami meg amúgy a művészvilágban ott van, meg ott volt a kommunikáció egymás között, az egymás figyelése, de mindegy, ez egy
meg
másik
téma. Meg a töltődés,
téma.
A hát töltődés igen. Egymásból, és hát ez egy szakmailag is nagyon sokat segít, hogyha az ember másokat néz szerintem. Tehát jobb színészé tesz. Akár ha rosszat nézel, abból is nagyon sokat lehet tanulni.
Igen. Na, de ez egy másik téma, ami igen. Messzire visz. Viszont, hogy akkor van olyan, hogy eléd kerül egy szerep, és akkor te gondolkodsz rajta, tehát egy felkérés, és akkor azt mondod, hogy van kedved, vagy nincs kedved, vagy hogyan van ez az átjárás?
Hát én most már egy szabad ember vagyok ebből a szempontból, mert én egyszer már megöltem magamat,
magadat,
mint színésznő, úgyhogy én már csak így ilyen visszajáró lélek vagyok, nincsenek nagy elkötelezettségeim, vagy nem függök a pályától, hogy így fejezzem ki magam. Úgyhogy tulajdonképpen az elmúlt években most próbálom a negyedik darabot, mióta hát végül is itthon vagyok, és valahol néha megtalál valami, és akkor igen, azt mérlegelem, hogy az kell-e nekem, jó-e nekem, biztos, hogy engem akarnak-e.
Nagyon tetszenek ezek a képek, amikben beszélsz, elmész a tengeren túlra, favágó leszel, megölöd magad, visszajáró lélek vagy, oké, megtalálnak, elgondolkodsz, de egyébként amikor megtalálnak valamivel, és majd ugye most ki is fogunk térni egy darabra, te elkezded azt firtatni, hogy miért? Tehát, hogy miért téged, miért akarnak? Vagy egyszerűen akkor a visszajáró lélekként magadra öltöd azt
nem.
A színészi attitűdöt, hogy utána nézel, mi az, érdekel-e, nem-e, és csinálod, vagy nem?
Én úgy szoktam erre ránézni, hogy vajon kitől veszem el ezt a szerepet, hogy vajon nagyon meg, hogy mondják ezt, hogy...
Hát akkor azt nézed, hogy rád van ez szabva, nem? Mert ha
hát, hogy tényleg
szabva...
nekem kell lejátszani
igen.
Ezt, igen. De hát ezzel azért ennyit nem foglalkozom, mert...
Igen, meg ezzel mondjuk nem érdemes vitatkozni,
nem érdemes,
mert valamiért
hát
azt
persze,
akarják,
nem,
hogy te játsz.
Ez a nagy fájdalma a mi pályánknak, hogy nem mi osztjuk a szerepeket magunkra, hanem várnunk kell, amíg valaki észrevesz. De lehet, hogy ez jó is, mert nem tudjuk mi az, hogy mi kik vagyunk, vagy milyenek vagyunk, azt egy külső szemnek kell látni.
De ha jól értem, akkor ebből a pozícióból, ahol most vagy, ez neked kvázi egy ilyen plusz jó.
Igen, én kocaszínésznő vagyok most.
Újabb kép. Kocaszínésznő. Oké. Na jó, akkor rátérünk erre a...
De komolyan veszem, tehát félrejtés ne esik.
Biztos vagyok benne.
Hogy komolyan veszem,
én
ha kapok
azért
valamit.
Én azért valamit, vagy a maximalizmust látok, azért is gondolt, azért kérdeztem, hogy firtatod, de hogy miért te?
Nem.
De nem azt firtatod, hanem azt firtatod magadban, hogy ez a tiéde, hogy neked kell.
Ennyi meg kell ezt szegény nézőnek ezt nézni, hogy én ott vagyok, vagy mindegy.
De ez nyilván vicc, ugye?
Nem tudom.
Ezt így nem gondolhatod komolyan?
Nem, remélem, hogy nem így van, de nem tudom.
Amikor először ez megtörtént a COVID után, akkor milyen volt újra színpadra állni?
Volt egy szerepem, amit még úgy próbáltam és játszottam, hogy Amerikában éltem, és hozzám alakították a hazajárásomhoz alakították az előadásokat, tehát már a COVID előtt volt egy Lackfi János Hinták című produkció, Galgóczi Judit rendezésével Soltész Bözse partnereként, úgyhogy ilyen is volt.
És milyen érzés volt neked?
Nagyon nehéz volt. Az nagyon nehéz volt, mert az volt az első szerepem 14 év után.
Hú!
Mondom, hogy már meghaltam, és akkor, mikor így visszajössz... ijesztegetni a nézőket.
Ez kemény, de tényleg.
Nagyon nehéz, mert pontosan olyan a színészet is, mint egy izomnak a bejáratát. Tehát ezt használni kell, ha nem használod, akkor elhalnak ezek a csatornák benned. Úgyhogy ez az nagyon kemény volt nekem.
Én azt elhiszem.
Nagyon. Nagyon.
Meg gondolom az elvárás önmagaddal szemben.
Hát igen, meg velem magammal szembe is, és ez az egy igen nagy szerep volt, tehát nem egy kicsi. Úgyhogy az kemény volt nekem, igen. És nem is voltam jó szerintem, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem voltam jó az elején, a bemutató környékén, hanem jóval később kezdtem úgy kibékülni azzal, amit csinálok.
És mi az, ami segített, hogy bejáratodj újra?
Csak a gyakorlat. Maga a gyakor, maga az, hogy csinálod.
Milyen volt visszajönni ebbe a közegbe, ráadásul a COVID után, de ez most amúgy szinte mindegy is, mert hogyha 10 éve nem voltál színpadon, akkor az önmagába egy teljesen más érzés, élmény, meg ahogy mondtad, mást is kívánt tőled, de hogy azért itt nagyon-nagyon sokat változott a kultúrpolitika, nagyon sokat változott a kultúra helyzete, ezt nyilván művészeti vezetőként még jobban érted és érzed.
Igen.
Színészként milyen volt megtapasztalni azt, ami van? Egy kicsit ez a mindenkinek a hazátlansága, kicsit mindenki rohan.
Hát meg egy ilyen nagyfokú kiégést látok a kollégákba, a kedvtelenséget. Tehát az nagyon feltűnő nekem. Aztán így színpadi kifejezési formában, meg stílusban az, hogy nekem rengeteg a káromkodás például a színpadon.
Képzeld el, minden interjúban megkérdezem, hogy miért kell.
Ja, ezt... jó, örülök, hogy ezt mondod. Ez nagyon feltűnő. Ez nekem
és
nagyon szembeötlő
ahhoz
képest, amit itt hagytam 2000-be. Nagyon abszolút feltűnő.
Én minden interjúban megkérdezem, amikor olyan darabot látok, de általában olyan darabot látok, és képzeld el, hogy az a magyarázat rá, amivel sok esetben nem tudok vitatkozni, hogy a helyzeteknek a valós indulat lekezelése ez, és nem térünk el tőle.
Nekem mindig a színpad az egy, nem véletlen, hogy emelve van a színpad, tehát a szimbolikus is egyben számomra. Én hiszek abba, hogy annak egy emelkedettebb szférából kell megszólalni. Úgy is mondhatom, hogy szakrálisnak kell lenni a maga nemében, tehát és irodalminak kell lenni. Hát így tudunk beszélni, az utcán is így beszélünk, akkor miért megyünk a színházba, mert egy kicsit, nem tudom, tisztulni szeretnénk, vagy katarzis szeretnénk, és egy más minőségből szólaljon hozzánk az életről a szó.
Én nem tudok ezzel azonosulni, de akkor ez volt, na igen, ez egy nagyon-nagyon éles különbség.
Ez nagyon szembetűnő, és az, hogy mennyire már említettem is, hogy egy ilyen gyár hangulat van, ez szerintem a kapitalizmus ennek az oka, az irgalmatlan anyagi szempontok, hogy a művészet, mint olyan, az egy kicsit háttérbe szorul, hanem teljesíteni kell. Teljesíteni kell, bevételt kell produkálni, tehát a számok kezdtek uralkodni a színházakban. Kevés kivétellel van művész társulatok, művész színházak, de ott is nagyon nagy a nyomás, hogy produkáljanak számokat.
Igen, és ez nagyon...
És akkor ugye van egy másik vonulat, ami nagyon elharapódzott, és ezért most biztos nagyon sokan fognak haragudni rám, de nem baj, hogy elindult ez a menedzser igazgatóság, hogy legyen menedzser az igazgató egy művészeti vezetővel párosulva, de hát amiután a menedzser az igazgató, az ő világnézete szintén nagyon erősen dominálja a színházaknak a művészeti munkáját, és miután ő meg ahhoz ért, a pénzhez ért, a menedzseléshez ért, ezért ő nyilván, hogy a pénz uralmát fogja képviselni, a pénznek a fontosságát.
Igen, ennek is van egy ilyen másik fajta magyarázat, ami egy kicsit ilyen közönségbaráta, vagy laikus baráta, így igen, mondanám, hogy az, hogy ma már, legalábbis én ezt hallom sokat, hogy ma már nagyon kell tudni azt, hogy mi az, amire a közönség költ. Mert hogy a színházba járás az per pillanat elkezdett a luxus kategória felé tartani, egyébként pedig sokaknak már az is. innentől kezdve azt a jegyet el kell adni, azt a jegyet úgy lehet eladni, hogyha van egy olyan szemlélődő, egy olyan típusú vezető, aki tudja, érti, fel tudja mérni, hogy mi az, amit kér a közönség, és akkor bizony azt kell behozni, megcsinálni, gyorsan színpadra állítani, minél inkább olyanná tenni, hogy eladható legyen, és álljon a körúton a sor, tehát hogy ez egy fontos dolog, mert fél nézőtérre nem tudnak menni a színházak, mert nem tudják fenntartani magukat.
Igen, nem tudom, hiányzik nekem az a 20 év, amit nem itt töltöttem, nem láttam így ennek a folyamatát, hogy ez hogy lett ilyenni, amilyen.
Nyilván ez az a támogatás nélkül színházakról beszélünk. Vannak persze színházak, ahol lehet 1600 forintért jegyet venni, így és nem van, baj, hogyha egy sor van.
Így van, így van, tehát nagyon sokfélét lehet látni, és akkor vannak a magánszínházak, azokat külön nagyon tisztelem, akik a saját pénzüket kockáztatják. Az nekem teljesen rendben van, azt csinál, amit akar, az mind rendben van, de költségvetésből dolgozó színházak, azok jobban is mérlegelhetnék szerintem, hogy mit, hogy.
Van egyfajta elidegenedés, kiégés, ami amúgy sok helyen is, viszont azt is tudni kell, hogy nekünk, a közönségnek nagyon-nagyon fontos, hogy színházak vannak, hogy lehetőségek vannak, mert bizony, ezek a patronok segítik át az embert a mindennapokon. A
igen, és ez nekem csodálatos Budapesten élni ebből a szempontból, hogy amíg Amerikában éltem, és ráadásul olyan városban, Berkeley-ben éltem, Kaliforniában, átnéztem San Francisco-ra, tehát ugye ezek a nagy kulturális helyek, de én ott esténként moziba jártam, nem jártam színházba, ha meg tudom mondani, hogy talán egy hónapban egyszer voltam színházba, mert olyan kevés ajánlat volt, és itt nálunk ez a színházi kultúra, hát én ebben nőttem föl, nekem ez nagyon sokat ad, ez a fajta, ez a személyesség, hogy odamész és élőbe látsz embereket, szerintem ez egészséges. Jót tesz a léleknek, hogy van ez a lehetőség.
Nagyon is, és nekem az ki is derült a COVID alatt, hogy én nem tudom ezt máshogy, tehát én nekem az online forma az nem kielégítő. Azzal együtt, hogy közben nagyon értjük, mert azok, akik például külföldön élnek, és elérik az e-színházon keresztül a magyar színdarabokat, ugye ez egy egész más minőség, meg más lehetőség, és sok szempontból nagyon-nagyon jó lehet, alkalom arra, hogy rögzítsünk darabokat, hát ugye ez a színház a pillanat, színházi darab, igen, pillanat művészete mégis meg tud maradni, szóval nagyon sok, igen, haszna van, de én is azt szeretem, amikor felöltözünk, és elmegyünk, és megnézzük. Úgyhogy ebben nekem nincs is semmilyen megalkuvás a részemről.
Igen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Pere Martoni Krisztinával, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetőjével, Jászai Mari díjas színésznővel. Maradjatok ti is!